A római levél tanulmányozását megszakítjuk egy zárójeles gondolattal. Akinél van Biblia, keresse ki Malakiás próféta könyve 3. részét. Malakiás próféta könyve 3. rész, 13-as verstől fogom egészen a 18-as versig olvasni Istennek az igéjét. Álljunk fel, és így hallgassuk meg az Úr szavát. Tehát Malakiás próféta 3, 13-as versétől. Vakmerően beszéltek ellenem, mondja az Úr. Ezt kérdezitek. Mit beszéltünk ellened? Azt mondtátok, hiába való az Istennek szolgálni. Mi haszna, hogy teljesítettük, amit ránk bízott, és hogy gyászban jártunk a seregek ura előtt? Inkább a kevélyeket tartjuk boldoguknak, hiszen a gonosztevők gyarapodnak, kísértik az Istent, mégis megmenekülnek. Amikor erről beszélgettek egymás között azok, akik félik az urat, az Úr figyelt és meghallotta. És beírták egy könyvbe az Úr előtt emlékezetül azokat, akik őt félik és megbecsülik nevét. Az én tulajdonommá lesznek, mondja a seregek ura, azon a napon, amelyet elhozok. Könyörületes leszek hozzájuk, amilyen könyörületes az ember a fiához, aki tiszteli őt. Akkor ismét látni fogjátok, hogy különbség van az igaz és a bűnös között, az Istent tisztelők és az őt nem tisztelők között. Eddig az igen, üljünk le, és hallgassuk annak hirdetését. Nagyon érdekes Malakiás prófétának a kora, nagyon érdekes az ő rövid könyve, azzal a sok-sok ítéletes tanítással, prédikációval, vagy éppen figyelemfelhívással, amit ez a négy részes könyv magába foglal. Én egy ideig nem szerettem ezt a könyvet olvasni, nem nagyon értettem, hogy mit mond ezáltal a Szentlélek, de annak ellenére, hogy nem értettem, újból és újból olvastam, foglalkoztam ezzel, és Isten megmutatott néhány igazságot, ebből csak egyet-egyet tudok ma délután megmutatni nektek. Megfogott egy szó ebben a 5 versben, amit felolvastam, mégpedig az, hogy boldogság. Ki az, aki szeretne boldogtalan lenni? Majdnem, mert boldogtalan senki nem szeretne lenni? Dandika csak nyújtózkodik, nem jelentkezik, igaz? Jó, oké. Ki szeretne boldog lenni? Többen vannak, mint az előző csoport, ott 0 jelentkező volt. Azt most nem akarom megkérdezni, ki az, aki jelenleg boldog, mert lehet, hogy nem lenne annyi kéz a magasságban, mint ahányan boldogok szeretnének lenni. A boldogság mit jelent? A boldogságot ki hogyan értelmezi? A boldogságot ki hogyan szeretné elérni? Ezeket a kérdéseket mindenképpen fel kell tenni magunknak, hogyha boldogok szeretnénk lenni, mert többféle boldogság létezik, többféle boldogságot lehet elérni, és többféle boldogságban lehet csalódni. Van Debrecenben egy olyan presszó, aminek az a neve, hogy gondűző kocsma, vagy presszó, nem tudom már rendes nevére. Nem tudom, meddig űzi ott a gondokat az ital, valószínű addig, amíg a vérben megtalálható az alkohol. Jeligéket, ilyen cégtámlákkal lehet találkozni, vagy ilyen kábítószerekkel lehet találkozni, amikor valami frappáns szlogennel, marketingfogással próbálják azt a terméket vagy szolgáltatást eladni. De ez a típusú boldogság mindaddig tart, amíg annak az ereje, annak a hatása ott van az ember életében. Az ember szűk látókörű, és nyomorultabb minden embernél, hogyha ebben a 70-80 évben akar gondolkodni, és akar boldogulni. Szeretném tőletek megkérdezni, hogy Ábrahám ősatya meglátta-e azt a nagy ígéretet, amit kapott az Istentől, hogy neki annyi fia és lánya lesz, mint tengerparton a homok. Vagy mint éjjel, amikor kinézünk, mostanában tiszta égboltokat lehet látni, és annyi csillagot látunk, hogy hát 10 pár éves korunktól kezdve nem merjük őket megszámolni, mert ugye mindig összezavarodunk, hogy azt számoltuk, nem számoltuk, inkább hagyjuk. Meglátta Ábrahám ezt az ígéretet?
Nem látta.
Hol nem látta meg? A Földön. Mert Jézus tanít bennünket egy példázaton keresztül, amikor meghal, és a lelke felmegy a mennybe annak a koldusnak, akit Lázárnak hív Jézus a példázatában, az hova kerül? A Jézus elbeszélése alapján, Ábrahám kevelére. Hogyan hívja a Pál apostol a zsidókat, vagy illetve a kereszténységet, a keresztény embereket, akik a hitükben követik Ábrahámot, ők Ábrahámnak a fiai. Tehát Ábrahám nem látta meg az ő földi szemeivel azokat az ígéreteket, amit az Úr neki kijelentett, de a mennyben ezeket az ígéreteket ő meglátta, és élvezi annak áldását, gyümölcsét. Sok hívő esik abba a hibába, hogy elkezd keseregni, elkezd szomorkodni, elkezd pereskedni az Istennel szembe, az Isten igéjével szembe, hogy nem éri meg hívőként élni. Nem éri meg az Isten igéjét megtartva megélni bármit, az élet bármelyik területét, mert úgysem leszünk boldogok. Úgysem lesz rajtunk az Isten áldása, hogy a Biblia ígéri, ahogy a prédikátorok azt hirdetik, ahogy az énekíró mondja, vagy ahogy tanultuk a vasárnapi iskolában. Hanem nézzük meg a kevélyeket, nézzük meg a gazembereket. Azok boldogulnak, azok jó autókkal járnak, azok szép házakban laknak. Tehát nézzük meg azokat az embereket, akik a törvényt ott taposják, ahol tudják, mert őket nem érik utol, ha utol is érik, a pénzükkel, a befolyásukkal, a hatalmukkal elsimítanak szinte bármit. Ezért figyeli nagy érdeklődésen a média az olyan bírósági pereket, mint ahogy ennek a szlovák milliómos nőnek a pere zajlik a tévé nyilvánossága előtt, aki megölt ugye embereket az ő autójával, az autópályán, hogy mi lesz ennek a vége. A befolyás, a hatalom, a pénz fog nyerni, vagy az igazság szolgáltatása, a jogszerűség. Érdekesek ezek a perek, érdekesek azok az ítéletek, vagy felmentések. És te benned is felmerül az a kérdés, hogy Uram, én megszentelem magamat a te igéd által, én odaszállom az életemet, a testemet a szolgálatra, én törekszem arra, hogy megtartsam a te igédet, hiszen kegyelemből van üdvösségem, de hálám jeléül, bizonyságtételképpen meg akarom tartani az összes ígédet. A múlt héten arról tanultunk, hogy Pál gyönyörködik a törvényben, de ugyanakkor újból és újból elbukik, amikor a törvénnyel találkozik, látja a fogyatkozását, a bűnét, a hiányát. Kimenthet meg minket ebből az állapotból, ó, én nyomorult ember, ugye fel kiállt az apostol, és mondja, csak Jézus Krisztus. Igen, bennünket is Jézus Krisztus menthet meg az ilyen hamis gondolatoktól, az ilyen tévengéstől, amikor arra gondolunk, hogy jobb lenne elhagyni az igét, jobb lenne könnyíteni az ige súlyán, jobb lenne lazítani az igazság szeretet övén, jobb lenne az üdvösség sisakját egy picit levenni, pedig azzal kötözünk meg minden gondolatot, ejtünk rabságba, fogjuk minden gondolatot, ami ellenünk tör, ami elvenné a figyelmünket az Isten szentségéről, az Isten szerelméről. Malakiás proféta prédikál embereknek, és ezek az emberek azt szűrik le a prédikációból, illetve az egyéb igehirdetésekből, a törvény ismeretéből, hogy ez hiába valóság, ennek nincs értelme. A csoport másik fele pedig megmarad mégis a törvény szeretete mellett, és ők beszélgetnek egymással, egymás között, és az Úristen meghallja ezeknek az embereknek a beszédét, mert figyel az Isten azokra, akik félik az Urat. Azoknak az imádságát nem az Isten hallgatja meg, akik bár imádkoznak, bár áldoznak, bár Isten tiszteletet mutatnak be, de nem az Istennek. Jeremiás proféta hasonló problémákkal küzd. Jeremiás 44. részében van megírva, hanem úgy cselekszünk, amint szánkkal megfogadtunk. Füstölő áldozatot viszünk az ég királynőjének, és italáldozattal áldozunk neki, ahogyan cselekedtünk mi és atyáink, királyaink és fejedelmeink Júda városaiban és Jeruzsálem utcáin. Mert akkor beteltünk kenyérrel, és jó dolgunk volt, és nem láttunk semmi rosszat. De amióta nem áldozunk már az ég királynőjének töménezéssel, és nem viszünk neki italáldozatot, Mindenben szűkölködünk, fegyver és éhínség emészt minket. Mondja ezeket a szavakat az az ember, az a hamis ember, aki bár zsidó, bár Isten választott népének tagja, de elfordult az igazságtól. Kihagyja a törvényt az életébe, és kinek áldoz? Egy Istennek, de még Istennek, egy hamis Istennek, az ég királynőjének. Egyébként érdemes megfigyelni, az ég királynője ma is egy létező istenség, és Magyarországon is egy domináns istenség. Több mint 2 millió követője van ennek az istenségnek. Kinek áldozol? Kinek tömjénezel? Kihez imádkozol? Mi annak az eredménye? A hívő ember néha beleesik abba a hibába, mint a zsidók, hogy amikor Egyiptomban volt, bár rabszolgaként, de mégis ettünk húst. Mégis volt hol lefeküdni, nem kellett itt a pusztába kóborogni. Mégis volt otthonunk, most pedig sátrakban lakunk. Most pedig megyünk, nem tudjuk, hogy merre megyünk, nem tudjuk, hogy meddig megyünk, és Mózes sem van, nincs mindig a helyzet magaslatán. Lehet, hogy úgy tűnik, hogy a Szentlélek, amikor beköltözött az életedbe, nem úgy vezet, ahogy te elvárod. Vagy éppen nem úgy hallod a hangját, ahogy te szeretnéd, vagy nem azt mondja, amit te szeretnél hallani. Ilyen is van, hogy azért nem mozdulunk, mert az Isten mond valamit, mi azt nem akarjuk, ő csak mondja, mi csak nem megyünk, és helyben marad az életünk. És nem jutunk egyről a kettőről, nem jutunk 5-ről a 6-ra. De olyan is van, amikor Isten egy-egy lépést mutat meg előre. Mi szeretnénk az egész utat látni, mi szeretnénk a céltáblát is megismerni, de néha nem látjuk az oda vezető utat. Van egy távlati célunk, a mennyország, hogy az Úr bennünket munkában találjon, élő kapcsolatban találjon, Jézus Krisztusnak elpecsételve a Szentlélek által, de mégis felmerül bennünk a kétel, hogy nem lenne jobb kétszínűként élni, mert aki keresztény is, meg nem is, hitetlen is, meg nem is, annak jobban megy. Higgyétek el, hogy a világ nem a képmutató kereszténységet keresi. Nem azt a kereszténységet keresi, vagy nem azt az Istent keresi, jobban mondva, csak bennünket látnak az emberek, ami erőtlen, ami gyenge, ami szentségtelen, hanem azt, ami erős, ami szent, ami sérthetetlen. És hogyha mi, akik az Isten igéjét, a törvényt, a profétákat, Jézus tanításait, az evangéliumot ismerjük, mi azt mondjuk, hogy lehet engedni a nadrágszíjból csak egy lyukat, csak 2 lyukat, még egy picit, még egy picit. Ha mi sem veszük komolyan az Isten igéjét, akkor miért várjuk el azoktól, akik fel evangelizálnak, akiket szeretnék az Isten útjára téríteni? Hát Jézus pont ezekkel az igékkel fedi meg az előjárókat, az írásudókat, hogy ti elmentek a világ végére, hogy valaki zsidóvá tegyetek, de a mennyországhoz vezető útját pedig elálljátok. Lehet, hogy mi valakit meggyőzünk, és tényleg bármit megteszünk, az életünket rááldozzuk, hogy hívővé tegyük, csak éppen az üdvösségét álljuk el, az üdvösséghez vezető útját álljuk el. Mivel? Azzal, hogy az Isten igéjét hirdetjük, de nem cselekesszük. Az Isten igéjét hisszük, és valljuk, de éppen nem éljük meg. Megtagadjuk azt. Tanít minket az ige, hogy a kegyesség látszatát megtartják, de annak dinamikáját, dinamiszát, erejét pedig megtagadják. Kaptam egy tortát valamelyik nap, és beleszúrtak egy ilyen tűzijátékot, és azzal vicceltek, hogy fújja be. Hát akinek már volt ilyesmi tűzijáték a tortájában, az tudja, hogy egy 5 perces ilyen kínzásnak van, hát kínzásnak idézőben van kitéve, hogy rajta röhög az egész csapat, hogy hát nem tudod elfújni, hát pedig már egy évvel öregebb lettél, ugye? És van az a tűzijáték, vagy az a petárda, vagy az a robbanószer, ami úgy néz ki, mint egy robbanószer. Van is hozzá madzag, van is benne puskapor, de besül. Nem robban fel. Nincsen tűzijáték. Nincsen annak hatása. Az ilyen robbanószernek, az ilyen tűzijátéknak nagy az értéke, mert ugyanannyit kell érte a boltba fizetni, ugyanúgy néz ki, csak éppen élvezni nem lehet azt. És az Isten igéje erre hívja fel a figyelmünket, hogy ne legyünk egy olyan tűzijáték, vagy egy olyan robbanószer, ami úgy néz ki, mintha az lenne, csak éppen a hatása nem jelenik meg. Nem jelenik meg a fekete égbolton a szép tűzijáték, vagy nem jelenik meg a bányában a robbanószernek az ereje. Kinek áldozol, testvér? Kinek mondasz imát? Kinek az ígéretére teszed rá az életedet? Mert a hamis vallásoknak is van dogmatikája, van tanrendszere, a hamis vallásoknak is van, mondjuk így, hogy követelményrendszere, és azoknak is meg lehet felelni. Azoknak is oda lehet adni az egész életünket. És rámehet az életünk, a szabadidőnk, az egészségünk, a vagyonunk. De mi lesz a végén az ilyen emberrel? Mit mondanak a mennybe? Akinek a nevét nem találták az élet könyvébe, az nem is megy be a mennyországba. Itt pedig arról beszél a próféta, hogy Isten figyel azokra, akik félik őt. Amikor ilyen nehéz gondolataink vannak, hogy Uram, én imádkozok, de te nem hallgatsz meg. Uram, én akarom, de valahogy nem teljesül az életemben. Uram, én törekszem, de még mégsem vált tökéletessé. Akkor ne veszítsük el a reményünket az örök élettel kapcsolatosan, mert Isten megígérte, és meg fogja adni. Ha Ábrahámnak nem adta volna meg az Úr, amit ígért, akkor most nem lenne Izrael. Nem lenne Izrael állam. Nem lenne az a Bibliában az a sok-sok példázat Izraellel kapcsolatosan, akár az Úr Jézus, akár az apostolok szájából. Isten megadta az ő ígéretét annak rendje és módja szerint, ahogy ő gondolta. Az Isten útja nem a mi útunk, és Istennek az időzítése más, mint a miénk. Legyünk türelemmel. Isten miért engedte 40 évig a pusztába sanyargatni a zsidó népet? Hogy próbára tegye, hogy hisznek-e benne? Vagy hisznek, de hogyan élik meg a hitüket? És Isten téged is, engem is belenged próbába, nehézségekbe, hogy számon kérje a mi Isten félelmünket. Mondja tovább az ige, hogy beírták egy könyvbe az Úr előtt emlékezetül azokat, akik őt félik és megbecsülik nevét. Szembe ötlő ez a szó, hogy megbecsülik az ő nevét. Nem tudom, hogy ki mit becsül nagyra. Hárman vagyunk testvérek, három különböző lélek, és nem magamat dicsérve akarom elmondani a következő történetet, csak a különbséget két testvér között. Én kaptam egy nagyon jó távirányítós dömpert, ami hatkerék meghajtású volt, ezt a férfiak kedvéért mondom. Három sebessége volt, kettő előre, egy hátra, és a dömper részét lehetett billenteni, és ez mind távirányítóval. Villogott, csörgött, zörgött, tehát ami egy 5 éves kisfiúnak az álma, az megvalósult egy ilyen egyarányuk a 25-höz. Én erre évekig úgy vigyáztam, eljátszottam vele, soha annak baja nem volt. Megszületett valami köcsém, nem mondom, hogy még, mert itt vannak Debrecenben látogatók, és ők ismerik őket. És az egyik öcsém, amikor még járni nem tudott, de már rá tudott támaszkodni a dömperre, azt játszotta, hogy így megpróbált előre mozogni. Na most, amíg egy kisbaba pár kilós, ez nem probléma, de ő ezt néhány évesen is gyakorolta. És ennek a teherautónak a tengelyei elhajlottak, a dömper rész eltörött, és üzemképtelenné vált. Mind a ketten játszottunk vele, más és más módszerekkel, és azonos évesek voltunk, amikor ő elrontotta az én játékomat. Tehát én annyi évesen kaptam, vigyáztam rá, a tesóm pedig elrontotta. Ő nem tartotta ezt olyan nagy dolognak, nem becsülte azt meg. Hogyan vigyázunk arra, amit kapunk? Hogyan használjuk azt? Hát nyilván használatra kaptuk azt az ajándékot, nem pedig arra, hogy kitegyük a polcra és porosodjon. Nem azért kaptunk az Istentől örök életet vagy igét, hogy azt csak nézegessük, hogy abban úgy gyönyörködjünk, hogy olyan jó bőrkötése van a Bibliának, olyan szép virágos a Bibliát, vagy olyan szép lovacskás papírral van befedve a Bibliát, vagy jó igekártyák vannak a Bibliát. Nem azért kaptuk, hanem hogy használjuk azt. Nem azért kapunk kegyelmet, hogy a bűneink miatt rágódjunk, hanem hogy elhagyva a bűneinket, éljünk bűntől szabadon, és szolgáljunk az Úrnak azzal a felhatalmazáson, amit kapunk, amit kaptunk, amiben Isten bennünket beállított. Emlékezzünk vissza arra a történetre, amikor jönnek vissza az apostolok, Jézusnak beszámolnak arról, hogy te képzeld el Jézus, míg az ördögök is engedtek nekünk. Kinyújtottuk a kezünket, azt a bélek felkeltek és jártak. Jézus, meggyógyultuk a vakok szemét, ezt képzeld el. Ha volt egy süket, most már hal. És milyeneket csináltunk a te nevedben. És Jézus hogyan reagál erre az élménybeszámolóra? Hamar lelombozza a fiúkat. Annak örüljetek, hogy fel van írva a mennyben. Valószínűleg Jézus erről a könyvről beszél, mind a Jelenések könyvébe, mind a Malakiás próféta könyvébe, mind abban az evangéliumi beszámolóban. Mi okozza a boldogságunkat? Előbb beszéltünk világi örömökről, de akár egy szolgálat. Az Úrnak odaszánt élet is okozhat boldogságot, és adhat örömet, és adjon is. De nem ez a legfontosabb, nem ez a legfőbb boldogság, hogy tennap egy jó szolgálaton volt valaki felé. Nem az a legnagyobb öröm, hogy 10 évvel ezelőtt megtértem a bűneim fölött, sírtam, és behívtam Jézust a szívembe, és bemerítkeztem, és beálltam egy szolgálatba. Az 10 évvel ezelőtti öröm. A Szentlélek jelenléte az friss kell legyen. Ahogy a Biblia jelképezi Isten jelenlétét, az olajhoz hasonlítja. Valaki szagolt már havasodott büdös olajat? Hát annál rosszabb nem sokkal. Próbáld ki. 3 évvel felejtsél egy olajat valahol a szekrény mélyén, és szagoljál bele. Az Krisztus jó illata? Hát valami más. Ilyen az, amikor valaki a régi olajának örül, és a régi romlott olajjal akar egy finom húst kisütni, majd hasábburgonyát készíteni. Nem lesz az jó. Nem lesz az finom, nem lesz az tápláló, nem lesz az egészséges. Isten igéje arra hív fel a figyelmünket, hogy a boldogságunkat elsősorban abba keresjük, hogy örök életünk van, hogy üdvösséget kaptunk az Isten kegyelme által. A második boldogságforrás a mindennapi örömök, a hálaadás, amire jövő héten majd visszaemlékezünk, hogy amit ma elérek, amit ma kapok az Istentől, azért hálás vagyok. És az a hála az ott van a szívünkben is, és örömforrás, boldogság az. Miért? Hogy holnap is higgyek az Úrba. Akkor is higgyek az Úrba, amikor éppen nehézség él. Indultunk egy gyermek látogatásra a héten. Jött az SMS, hogy ne menjünk, mert meghalt a nagypapa. El kell utazzunk, temetést intézni. Elgondolkodtam azon, hogy milyen helyzet ez. Én örülök annak, hogy egy barátomnak lánya születik. Örülök annak, hogy meglátogathatom őt, hogy megláthatom az ő kislányát. És ő pedig megkeres engem, és azt mondja, ne gyere, mert meghalt az apósom. El kell őt temessük. De jó azt tudni, mert ismertem a bácsit, hogy ő az Úrban halt meg. És az utolsó lányának, a legkisebb lányának, az első gyermeke, az, akit látogattunk volna. És a papa meglátta az utolsó lányának az esküvőjét, meglátta az első, egy sokadik unokát, a legkisebb lányának az első gyermekét, és megnyugodott. Betelt az élettel, és elengedte azt, és ment az Úrhoz. Szomorúság ez, mert sajnálom a barátaimat, hogy gyászban vannak. Sajnálom, hogy nem élt tovább ez a testvérünk, ez a bácsi. De mégis öröm van bennem, hogy az Úrban halt meg, már nem leszek ott a temetésén, de hiszem, hogy bátran tudnak úgy igét hirdetni és bizonyságot tenni azok, akik őt búcsúztatni fogják, hogy ő az Úrban halt meg. Az ő neve fel van írva az életkönyvébe. Ott vannak a hithősök, a zsidókhoz írt levélben. Nagy dolgok le vannak róluk írva. Hát nagy problémák, amiket ők kibírtak. És nagyon tetszik az a mondat, többször szoktam ezt idézni, hogy meghaltak, de az Úrban haltak meg. És lehet, hogy a te életed is valahol meg fog rekedni. Meghalsz. Vagy nem tudod befejezni azt, amit elkezdtél. Nem tudod teljesíteni azt, amiben elkezdtél kiteljesedni. De az Úr megmentett téged a halálból, és üdvözíteni fog téged azon a napon. Igazságszolgáltatás. A gyilkos, akit elkap a rendőrség, és bíróság elé tud állítani, ítéletet kap a gyilkosságáért. Szeretném azt tőletek kérdezni, hogy feltámasztja-e a bírósági ítélet a halottat? Általában nem. Igaz? De ha sértettek, az özvegy, az árvák, a barátok, a rokonok valahol megnyugodnak abban, hogy a gyilkos, a szeretőt hallottuknak a gyilkosa börtönbe került, és többet ilyen gonoszságot nem tud elkövetni. Megkapta a büntetését. Vagy gondoljunk abba bele, amikor valakit kirabolnak és ellopják az ő kincseit, elköltik az ő kincseit, mégis bíróság elé kerül valahogy, és a bíróság elítéli őt, hogy le kell ülje az ő büntetését, és arra ítél, hogy vissza kell fizesse, amit ellopott, ő pedig röhög, hogy hát ezt a pár évet leülöm, de én mindent elbuliztam, én mindent elköltöttem, én nektek egy forintot nem tudok adni. Nem juttatja vissza a gazdagságot, de mégis ad egy elégtételt az igazság szolgáltatás, vagy adhat. Én úgy gondolom, hogy a mennyei bíróság nem csak elégtételt ad, nem csak egy vigasztalást ad, hogy hát akkor most már őt börtönbe fogjuk zárni, mert elkaptuk, mert elítéltük és megérdemli, hanem bennünket, igazakat, akik feltámadunk az örök életre, megjutalmaz az Úristen. Egy igét szeretnék ide olvasni a Római Levél 8. részéből, mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk, mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vetetett alá, nem öncántából, hanem azáltal, aki alávetette, mégpedig azon a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgasságából Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Isten a jelenkori szenvedéseinket lecseréli az ő uralkodására, az ő dicsőségére, ami láthatóvá lesz az igazakon. Dániel próféta könyvéből is megismerjük ezeket az igéket, meg más proféciából is. Itt azt mondja az Isten Malakiásnál, akkor ismét látni fogjátok, hogy a különbség van az igaz és a bűnös között, az Istent tisztelők és az őt nem tisztelők között. Az én testvérem nem lett kitagadva a családból, mert elrontotta az én játékomat. Bár a szülőket ez nem érintett olyan mélyen, mint engem. A másik testvér se érintett az olyan mélyen, mint engem, hogy meg se született még akkor. Így könnyű neki igaz megbocsátani. De azt érte el az én testvérem az ő viselkedésével, hogy a többi ajándékomat vagy tárgyaimat, amit én birtokoltam, nagyon nagy feltételekkel kaphatta meg. Miért? Mert kapott tőlem egy ajándékot, feltétel nélkül, de azt nem becsülte meg. Később is kapott tőlem kölcsön bármit, bármikor, és bármennyit, amit kért, ő kapott. Én adtam szeretettel. Adtam szívesen, ha volt. De nem a komoly feltételhez kötöttem, ha egy kalsz lesz rajta. Neked itt már csak múltad lesz ebben a családban, de jövőd már nem. De aztán megtértem és túlélte, de sok dolgot meg nem kapott már meg. Miért? Azért, mert nem működött az, aminek működni kellett volna. Ez egy emberi dolog. És most nézd mélyen magadba, hogy te jártál-e már így, vagy úgy, mint kölcsönadó, vagy mint kölcsönkérő, de már nem kaptál. Mert nem bíztak benned, már nem akartak neked adni. Megbecsülés, testvérek. Az Atya előtt meg leszünk becsülve, ha megvalljuk az Úr Jézust ezen a világon. Ha nem valljuk meg az Úr Jézust, az emberek előtt Jézus sem fog bennünket megbecsülni az Atya előtt. Nem fog bennünket megvédeni. Nem tud mellettünk kiállni. Nem tud bennünket üdvözíteni. Pedig azt mondja valaki, és akkor látni fogjuk, hogy kik az igazak, és kik azok, akik elvesznek. Az Isten megígéri azt, hogy könyörületes lesz hozzájuk, amilyen könyörületes az ember a fiához, aki tiszteli őt. Én kívánom azt valamennyünknek, testvérek, hogy tiszteljük az Istent, féljük az ő igéjét, féljük az ő eljövetelének napját, féljük az Istennek a haragját is, mert vagy a kegyelem jut érvényre az életünkben, vagy az Isten haragja. Ez a két lehetőségünk van. És ha a kegyelem jut érvényre a mi életünkbe, minden bűnünket megbocsátja az Úr. Irgalmas lesz hozzánk. Nem úgy, ahogy mi bánunk embertársainkra, hogy én bántam az öcsémmel például, nem úgy fog velem az Isten bánni. Sokkal irgalmasabban. Nem azt mondja, hogy neked nem adom ezt a jutalmat, mert hát nem érdemled meg. Hát persze, hogy nem érdemlem meg. De pont azért, hogy az Isten, mert nem érdemlem meg, mert kegyelemből adja. De itt a Földön döntöm ezt el, hogy Isten meg akar engem áldani az ő kegyelmével. Vagy elveszegülök az ő igéjének, taposom az ő igéjét, taposom az ő szentségét, hamis tüzet viszek az ő oltárára, aminek látjuk a végét az igében, vagy látjuk azt, amikor Annániás és Szafira úgy tesz, mintha az összes vagyonukat odaadják, pedig csak egy része volt az, és Isten megítéli ezeket a hazugságokat. Féljük az Isten, testvérek. Na azért ne csatlakozzanak hozzánk, a mi gyülekezetünkhöz emberek, újonnan megtért lelkek, mert azt mondják, hogy nincs itt az Isten jelenléte, nincs itt az Isten szentsége. Hanem azért ne csatlakozzanak emberek, mert azt mondják, hogy mi félünk közétek menni egyelőre, mert azt látjuk, hogy Isten igéje érvényre jut a ti közösségetekben. Az Úr napról napra növelte a gyülekezetet megtérőkkel, de azt is olvassuk, hogy nem mert mindenki csatlakozni a gyülekezethez. Mert attól féltek, hogy úgy állnak, mint azok, akik ítéletet vontak magukra. És testvérek, ne felejtsük azt sem el, amikor Pál tanít bennünket a szereztetési igékről, hogy a Krisztus testjének, ha valaki nem becsüli meg az Úr Jézus testét, a gyülekezetet, akkor ítéletet von maga után. Hogyan becsüljük meg az igét, testvérek? Azt, hogy vigyázunk a Bibliánkra? Vagy úgy vigyázunk a magunk és embertársaink, testvéreink életére, ahogy Jézus kéri, hogy egyet sem botránkoztassunk meg a kicsinyek közül. A mi életünk legyen Isten dicsőítő, Isten magasztaló, árasztó a mi szolgálatunk, a mi bizonyságtételünk, a mi hétköznapi döntéseink Krisztusnak jó illatát. Ne pedig egy megavult, egy megfásult, egy romlott hívő életet. Én kívánom ezt nektek, magamnak is, hogy Krisztusnak jó katonái legyünk, jó fegyverei legyünk az Isten kezébe, Krisztusnak jó illata legyünk Krisztusnak jó hírnökei. Valaki által azt jelenti, hogy hírnök, az ő szolgálata az, hogy az Isten igéjét továbbítani, legyen ez is a mi szolgálatunk, a mi feladatunk, hogy Isten hírnökeként élünk. És legyen az a mi boldogságunk forrása, hogy a mi életünk el van rejtve Krisztusban, a mi nevünk fel van írva az életkönyvében. Kívánom ezt minden igehallgatónak, és mindenkinek, akinek erről beszélek, négy szem közt, több szem közt, akár bizonyságtételben, akár tanításban. Amen.